Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebkendő? Nem. Zsebibaba? Nem az igazi. Megvan! Zsebrádió!
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba, megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Azt javaslom, kezdjük talán Turbánnal, nem tudom, hogy jutott eszembe, de ez egy rendkívül érdekes dolog. Néhány zsebivel ezelőtt beszéltünk arról, hogy egy tetszőleges török szultán elindult Magyarországra a seregével, tehát most jön, 60 ezer emberrel, és 4 hónap és 1 hétnyi gyaloglás után megérkeznek Mohácsra. Egyrészt kezdjük azzal, hogy szerintem nem Mohácsra indulnak, mert a törökök mindent ővel meg űbetűvel mondanak, de ha nem, akkor meg Uzunarac. Azt hiszem, hogy az Uzunarac, nem tudom, hogy kell kiejteni. Valószínűleg a legismertebb török kifejezés, ugyanis minden török kamió hátuljára rá van írva, hogy Uzunarac. Gyerekkoromban azt hittem, hogy ez valami csatakiáltás lehet, sőt, talán a Munyival, meg a Szirmai Mikivel kiabáltuk is picajozás közben, hogy Uzunarac, Uzunarac, de közben rá kellett jönnöm, hogy azt jelenti, hogy hosszú vontatmány. Ezért visszaálltunk arra, hogy a Borsai bácsi kocsija mellett körözve azt kiabáltuk, hogy mit teszik a bácsi, mert a Borsai bácsi néha elordította magát, hogy messzet, mert messzet árult. Maradjunk annyiban, hogy nagyon szellemes kisfiúk voltunk. De ugorjunk vissza erre a hadseregre. Ugye mindenki volt már kiránduláson, ahol előmegy a Zsuzsa néni, és versengés van a különösen jó magaviseletű nebulók között, stréberek. Hogy kifoghatja meg a kezét. Gondolom, ilyen lehetőség a szultánnál is volt, és a többiek jöttek mögötte, kézen fogva, kettesorban, ahogy azt kell.
Na, induljon az eleje!
Tuti, hogy kettesével mentek, mert az úton szembe jött valaki, és 4-en mennek, vagy össze-vissza kolbászolnak, mint az ökörhúgyozás, akkor mi van? Ha nem lehet az egész utat lezárni. Na, tehát kettesével 60 ezer katona, az 30 ezer sor. Ha beleszámoljuk azt is, hogy mindenkinek volt kardja, meg lándzsája, meg hoztak ágyút is, meg törökmézet, akkor ez egy körülbelül 40 kilométer hosszú katonakígyó. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az eleje már megérkezett a Velencei tóhoz, és már lubickol, a hátulja még meg csak most indul a Lánchídtól. Még sokkal súlyosabb, hogy az eleje már Mohácson volt, a hátulja meg még Jugoszláviában, vagy Horvátországban, vagy Szerbiában, vagy valahol, de nem itt nálunk, az tuti.
Nem dumál, nem kóborol, nem marad le.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki.
Mi lesz el, ha nagy leszel?
Logisztikus. Számos olyan szakmai elnevezés van, melyet sokszor hallunk a mindennapokban, de nem is gondolnánk, hogy voltaképpen milyen sok feladatkört foglal magába az adott szakma. A logisztikai ügyintéző nagyon keresett szakma ma Magyarországon. A logisztikai szakember feladata a termékek beszállítatása a gyártótól a kereskedelmi céghez, illetve a termékek továbbszállítatása a kereskedelmi cégtől a vevőhöz. Természetesen ez nem olyan egyszerű, mint amennyire elsőnek hangozhat. A logisztikai ügyintéző egy koordinátori szerepet tölt be a cég életében. Kommunikációja és irányítása kiterjed a gyárakra, a termelőkre és a fogadó intézményekre is. A logisztikai szakember a szállítmányozás során irányít, ellenőriz és dokumentál.
Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and there you are. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon varázsfuvolát! A varázsfuvola kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
varázsfuvola
megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
Jött a török Mehemed, aki sosem látott teheret, és nem is húzta meg a tehén farkát, hanem egész Európa bajszát húzogatta, főleg a bizánci birodalomét eleinte. 1453. április 6-án, amikor Gutenberg János elkezdett könyvet nyomtatni, és az inkák a mai Peru területén lerohanták a Csimu királyságot, a törökök elkezdték ostromolni Konstantinápolyt, a mai Isztambult. Önmagában az még nem lenne hír, hogy egy birodalom lerohan egy másikat, mindennapos dolog. Viszont ez esetben ez ránk is komoly hatással volt. Ha nem tették volna, most például nem lenne Gülbaba Tűrbe, és egy csomó szavunk, például a csődör, a boszorkány, meg a bosszant szavak sem. Ha nem esett volna el Konstantinápoly, a törökök nem tudtak volna beözölleni Európába és 150 évig Magyarországon héderelni. Soha nem tudtuk volna meg kicsoda Jumurdzsák, Dugovics Titusz, nem lenne Rudas, meg Törökfürdő, és nem ismernénk azt a mondást, hogy föl ne riaszd az alvó oroszlán. Egyébként az egész bizánci birodalom a felmentő sereget várta, hát ha megmenti őket a töröktől. De nem jött, mert a felmentő sereg vezetője, Mátyás király apukája Hunyadi János lett volna. Csak sajnos ő annyira kikapott a második Rigó-mezei csatában Murád szultántól meg a rumíliai szpáhiktól, hogy éppen a sebeit nyalogatta. Úgyhogy a törökök nyertek, elfoglalták Konstantinápolyt, átkeresztelték Isztambulra, és most már lehet randevúzni a Boszporusz partján.
Mindeközben a Marson. Máshol más.
Már egy ideje gyanús volt nekem, hogy egyre sűrűbben fordul velem elő, hogy mikor mondok valamit, mesélek valamiről, a körülöttem lévők csak néznek rám és csöndben bólogatnak. Végül megkérdezik tőlem, hogy mi az a tévétorna, vagy mi az az úszöges csúszli, vagy mi az a vezetékes telefon. Úgyhogy elérkezettnek látom az időt arra, hogy röviden átvegyük a 70-es, 80-as és 90-es éveket, szabadon válogatva a rég elfelejtett tárgyak, fogalmak és életérzések között. Egy úgynevezett gyors talpaló embertanfolyam következik most, úgyhogy kényelmesen helyezkedjetek el, rendeljetek be anyutól még egy laza kakaót, aztán vegyük szépen sorba, miért is kell örülni annak, hogy a 2000-es években születtetek, és nem 1969-ben, mint én, amikor még a teniszlabda fehér színű volt. Kezdjünk valami könnyed témával. Legyen a VHS videó és videómagnó.
Gyűha!
Még mielőtt belemennénk, kérdezzük meg az okostelefont, hogy mi a fene az a VHS.
És most kapcsoljuk az okostelefont.
VHS. A VHS a Video Home System rövidítése, ami egy 1976 óta létező mozgókép, felvétel és lejátszás technológiára vonatkozó szabvány, a japán JVC cég fejlesztése. Ez a szabvány vált általánossá az otthoni felhasználók között az 1980-as évektől kezdve. A VHS kazettákra jellemző, hogy lejátszásánál a mágnes szalag kopik, így a kép és a hang minősége nagyon kis mértékben ugyan, de fokozatosan romlik. A VHS lejátszók gyártását 2016-ban szüntették meg, ekkor állította le utolsóként a japán Funai cég a gyártást és beszüntette az alkatrészek szállítását.
Na szóval, a VHS Magnó egy kisbőrön méretű szerkezet, a belevaló VHS kazetta meg akkora, mint egy Harry Potter könyv. A VHS Magnót egy sima antenna kábellel kellett a tévéhez csatlakozni, és mint egy TV csatornát beállítani a tévét sávkeresőjén, ami persze kezdetben kézzel kellett tekerni. Életem első VHS videóját úgy 1983 körül láttam, ami a King Kong volt, nyilvánvalóan az 1978-as változat. Annyira leesett tőle az álom, hogy még ma is az egyik kedvenc filmem. Ármány, szerelem, csók és kaland, mi kell még?
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Az űrben nem hallatszik a sikoly. Ez a mondás elsőként az 1979-ben mozikba került 8. utas a halál című tudományos fantasztikus film plakátján jelent meg, azonban ennél többet jelent. Először is van egy tudományos háttere, hisz arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy légüres térben a hang nem terjed, a világűrben lényegében minden néma. Ennek oka, hogy a hang terjedéséhez elengedhetetlen a közvetítő közeg, melyben a hanghullámok rezgése az adott közeget megrezegtetve képes tovább haladni. A közvetítő közeg lehet gáznemű, azaz például levegő, vagy folyékony halmaz állapotú, azaz például víz is. Azonban átvitt értelemben azt jelenti ez a mondás, hogy ha nincs, aki rád figyeljen, kár kiabálni.
Máshol más.
És akkor jön a turbán. Először is tisztázzuk, hogy nem turbán, hanem dulbánd. Erre visszatérünk. Valamikor. Nem a valamikor. Tehát, miután tudjuk, hogy a törökök dulbándot viselnek, mindegyikük úgy jön, hogy közben egyensúlyoz a fején egy dulbándot. Attól vonatkoztassunk el, hogy biztos, hogy mindenkinek belevartam az anyukája monogramját a dulbándba, de 60 ezer török között biztos volt legalább 10 ezer Mehmed, szóval ez nagyon macerás, és könnyű összecserélni a dulbándokat. Napokig tartó kutatás után jöttünk rá, hogy ez a dulbánd két dologra jó. Nagy figyi, nagyon durva. Egyrészt ez egy halotti lepel. Tehát, ha a török úrnak a csatában megtetszik halni, akkor ebbe kell őt becsavarni és eltemetni. Tehát tulajdonképpen a dulbánd egy mobil koporsó. Másrészt gondolom megvéd a fejbevágástól, illetve megismerik egymást például a csata közben. Ez fontos.
Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja.
Lényeg a lényeg, hogy 4 hónapon keresztül viselni egy sapkát, az azt jelenti, hogy az ember fején kialakul egy úgynevezett ökoszisztéma.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Ökoszisztéma. Ökoszisztéma alatt értjük az élőlények és élettelen környezetük teljes kapcsolatrendszerét, mely nyílt rendszer, de bizonyos mértékű önszabályozásra képes. Ökoszisztémaként nagyon sokféle valós rendszert vizsgálhatunk. Ökológiai rendszermodellt egy akvárium élőlény együttesére, egy petri csészében szaporodó baktérium populáció, vagy akár a bioszféra egészére is felírhatunk. A modell azonban mindig egy leegyszerűsítést, lényegkiemelést jelent. Így a modell viselkedése sohasem teljesen azonos a vizsgált objektum viselkedésével. Tehát, ha egy szakában vizsgálunk egy ott kialakult ökoszisztémát, vagy bajuszban, az nem azt jelenti, hogy ezek minden más szakában, vagy bajuszban felelhetők.
Biztos vagyok benne, hogyha lesznek további ásatások Mohácson, ahol a mohácsi vész volt, több ezer fregolit is fognak találni, mert képtelenség ennyi turbánt, fregoli dulbándot, fregoli nélkül kiteregetni. Így, hogy megfejtettük a dulbánd rejtét, adja magát a fregoli sejtés, miszerint a törökök akkor mennek háborúba, ha elkezdenek előtte bazisok fregolit gyártani. Vagy esetleg menet közben vesznek jugoszláv fregolikat.
Akinél nincs fregoli, az nem jön.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon fregolit. A fregoli kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
fregoli
megjelenítés tartalmazott.
Már csak annyit mondanék ide, hogy a törökök mind a mai napig libasorban közlekednek, csak úgy hívják őket, hogy vendégmunkások.
Na végre, tudom, mi az a turbán!
Remember me.
Máshol más.
Bár majdnem 40 éve volt ez, de már akkor is létezett kalózfelvétel. Sőt, leginkább csak azok léteztek. Az úgy volt, hogy valaki, többnyire egy kamionos, behozott egy pár filmet Németországból, aztán az ország egyik fele az eredeti videó másolatának a másolatát kezdték el nézni, a másik fele meg kölcsön kérte ezt a kazettát. Ezt hívták akkoriban fájcserének. A szereplők arca már nem látszott a gyatra minőség miatt, de még mindig jobb volt a Rambót, a Mad Max-et, meg az ágyú golyó futamot így nézni, mint Dr. Strassmayert a Kórháza város szélén című Jura korból itt maradt csehszlovák sorozatban.
Pane doktore, já jsem volám, to neberete?
Já jsem se byl vyvenčit. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky učit.
Na és persze, ezek a filmek egyike sem volt szinkronizálva, cserében viszont az ország lakosságának úgy 95%-a nem beszélt idegen nyelveket. Egyes sem. A maradék 5% volt a megmentő, akik az angolról németre fordított szöveget lefordították magyarra, és simán felmondták az eredeti hang alá. Ezt hívták úgy, hogy hang alámondás. Jellegzetességük az volt, hogy minden szereplőt egy hang fordított le olyan fahangon, mintha legalábbis élő halottak lettek volna. Napta papa mutat nektek két remek példát. Így szólt a Mad Max 2 a 80-as években.
Ismétlem, ez egy normális üldözés. Marcel hívja Big Bopert, Vörös Riadó, Marcel hívja Big Bopert. Itt Big Boper, mi van?
És a másik nagy kedvenc a menekülés New Yorkból, pedig így.
Figyelem, most a szállítási zónába kerülnek. Kérjük, ne beszéljenek és ne dohányozzanak. Kövessék a narancsárga vonalat az ellenőrzéshez.
Úgyhogy becsüljétek meg magatokat a Netflix, az HBO Go és a Videa előtt ülve, mert az, hogy 2 másodpercig nem tölt be egy film, az kutyafüle probléma ezekhez képest.
Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Homérosz, Odüsszeia.
A harcban eltűntnek nyilvánított itakai király, Odüsszeusz, koldusnak maszkírozva átlő 12 fejsze fokán. Ez nagyon nehéz feladat. Később lemészárja a többi kérőt, ám ez mellékszál. A cselekményt faló, mesztelen nők és malaccá változtatást alkítja. Summa summarum, kalandos életű hősünk másod íziglen is meghódítja felesége szívét, ami inkognitóban ritka.
Tanulság.
Valóban, görög volt a falóban.
Máshol más.
Volt egyszer egy kísérlet, nem olyan, mint amit mi csinálunk veletek a Zsebiben, hanem egy úgynevezett pszichológiai kísérlet, ami az emberek viselkedését vizsgálja, ami egy kitalált börtönben történt. Egy Zimbardo nevű fickó egy amerikai egyetem pincéjében berendezett egy dutyit. Megkért egy csomó odajáró tanulót, hogy játszanak vele börtönöset. A csapat egyik fele lett a rab, a másik meg a börtönőr. A börtönőröknek azt mondták, hogy mindenképp tartsatok rendet, és azt csináltok a rabokkal, amit csak akartok. Képzeljétek el, rémes dolog derült ki. Az őrök egy idő után elkezdték bántani és kínozni a rabokat ok nélkül, vagyis elkezdték élvezni, hogy bántják a gyengébbet. Na ettől annyira megijedt a Zimbardo úr, hogy idő előtt abba kellett hagyni ezt a játékot, mert félt, hogy valakinek baja esik. Azóta kiderült, hogy volt egy kis csalás a dologban, de mindez a lényegen nem változtak. Az derült ki ugyanis, hogyha megengedik valakinek, hogy gonoszkodjon, és megígérik neki, hogy nem büntetik meg érte, akkor bizony gonoszkodni fog, és lehet, hogy kegyetlen is lesz. Tisztelet a kivételnek.
Gyermekem, értem, hogy neked délelőtt azt mondták, hogy amíg Kolumbusz nem fedezte föl Amerikát, addig nem volt ott semmi. De ez itt a napközi. Úgyhogy volt.
Máshol más.
Különös dolgunak tartom, hogy nincsenek például olyan köztéri szobrok, vagy az épületek oldalán olyan domborművek, amik azt ábrázolják, hogy a nagy elődeink, meg az uralkodók, vagy a költők, meg a hadvezérek éppen elhozzák a gyereküket az oviból, vagy a suliból, mert szerintem
azért érdekes lenne Napóleon abban a háromszögletű kalapkájában, egy babakocsival, amikor kifli véget ad a kis második Napóleonnak, vagy egy olyan szobor, vagy festmény, amikor a Mátyás király megérkezik, persze mögötte fekete sereggel, például a ritmikus sportgimnasztika edzésre, hogy elhozza a kis Mátyás királylányt.
Na! Na ez az első jó hír, amit hallottam.
Sajnos a helyzet az, hogy mostanában ezek a köztéri szobrok, meg a képek, meg a festmények, meg a fotók elég unalmasak, mert általában azt ábrázolják, hogy egy kabátos illető valahova mutat, vagy kezet fog, vagy mosolyog. A legcikibb az, amikor egy politikus belenéz egy nagyítóba a gyárlátogatáson. Az nagyon kínos. Pont mind a panoptikumban, a Madame Tussaudnál, amiről már ezerszer megbeszéltük, hogy mennyire béna, mert nem is lehet felismerni, hogy ki az, vagy pedig olyan buta arcot vág, mint egy édességről álmodozó rendőr a konditeremben.
Zsolt annyira hülye a fizikához, hogy egyszer egy egész osztály ordítva súgta neki, hogy zsúl, amire nemes egyszerűséggel azt felelte az osztállyal együtt szurkoló tanárnőnek, hogy súly.
Biztos vagyok benne, hogy eljön az az időszak, amikor Magyarország egy rendes gyerekbarátország lesz. Ez persze az kell, hogy itt a Zsebrádióban az összes elrontott felnőtt dolgot megjavítsuk, persze közösen. Szóval eljön az az idő, amikor a felnőttek és a gyerekek egyenlők lesznek, mert a felnőttek is mernek majd kíváncsiak lenni, a gyerekek meg mernek majd okosak lenni.
Na ez az első jó hír, amit hallottam.
Szóval, ha eljön ez a Magyarország, akkor biztos vagyok benne, hogy le fogjuk cserélni a címert egy olyanra, ami ezt az egész okosságot jellemzi, meg a kíváncsiságot, és jól kifejez minden, és persze lesz szimbolikája. Úgyhogy szerintem a címer majd legyen az, hogy mosolygó mókus belenéz egy mikroszkópba. Persze a piros-fehér-zöld az marad. Már csak azért is időszerű lenne valami kis módosítás, mert a mostani címer az a Szent Korona. Az meg csak egy emberé lehet, szemben a mikroszkóppa, ami meg lehetne mindenkinek.
Egyetértek az előttem szólóval.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.